reggeli személy.
Reggeli személy pedig ma 9:08 perckor Biszak Sándor, az Arcanum adatbázis tulajdonosa. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye az Arcanum neve talán ismerős a hallgatók számára, hiszen ha az ember az interneten keres valamit, mondjuk egy régi újságcikket, akkor majdnem biztos, hogy az Arcanumot fogja feldobni. De hogy mi is pontosan az Arcanum, és hogyan kezdődött, arról szeretnék egy kicsit önnel beszélgetni, meg persze arról is, hogy ez a vállalkozás, ami 38 éve működik, ez hogyan indul. Olvastam egy önnel készült interjút, amiben azt olvastam, hogy ez az egész adatbázis osdi, ez CD-ről indult még valamikor mikor is?
Hát a vállalkozás 89-ben indult, tehát a rendszerváltás hajnalán vagy közepén vagyunk, és megdöbbentő módon a akkori országos tálmány hivatallal közösen indítottuk a céget. Én 5000 forintot, ők egy széket hoztak a vállalkozásra, egy BT-t ugye így lehetett alakítani. A hazai CD elterjesztése volt a célunk. Hát nagyon furcsa visszanézni 2024-ből, hogy mi történt. Egy hivatal, egy szabadalmi hivatal alakít egy magán emberrel egy céget, de nagyon sikeres, és nagyon sokat léptünk előre. A Nemzetközi Szabadalmi Hivatal akkor felkarolta a Kelet-Európát, és tehát nagyszerű projekteket csináltunk, hát nyilván néhány év múlva a hivatal távozott a cégből, de döbbenetes íve ez, 36 éves a cég, most utána számoltam, 35, bocsánat, 35 éves a cég, és most bezárult a kör, mert éppen most április folyamán fejezzük be a szabadalmi projektet, és áprilisban 1896-tól 2020-ig az összes magyar szabadalom kereshető és hozzáférhető az adatbázisunkba. Tehát egy furcsa ív, én nyugdíjba megyek júliusban, és tulajdonképpen egy ilyen furcsa ív a mi történetünk a szabadalmi hivatallal.
De az történt ennem Nánási Ferivel, hogy beszállt az internetbe? Szóval hogy kezdte el ezt az egész munkát? Hogy találtak egymásra a találmányi hivatallal? Ennek mi a...
Én a Richter, akkor Kőbányai gyógyszergyárnak hívták, könyvtárába kezdtem, vegyészként végeztem az ELTE-t, és hát viszonylag hamar kiderült, hogy ez nekem nem való pálya, így a könyvtárba kerültem, ami egy fantasztikus világ volt számomra. Megnyílt tulajdonképpen, 83-ban végeztem az ELTE-t, és olyan dolgokat láttam ott, ami még ma is furcsán megdöbbenve nézett vissza, hogy akkor mi egy kagylós telefonon felhívtuk a Rádió Ausztriát, és Palo Alto Kaliforniával kommunikáltunk egy ilyen furcsa kagylós telefonon és egy számítógéppel, és tulajdonképpen ott Palo Alto Kalifornia, is szoktam mondani, a világ nagy adatbázisaihoz fértünk hozzá. Akkor a Chemical Abstract a világ legnagyobb adatbázisa volt, és ma is az, használtuk, és mi innen a Richter gyógyszergyárból információkat kaptunk onnan. És hogyha egy magyar adatra volt szükség, egy magyar szabadalomra akkor, vagy éppen a Magyar Beton című folyirat adataira volt szükség, akkor bizony oda kellett...
Bibliám a Magyar Beton.
Tessék?
Bibliám a Magyar Beton.
Na, szóval döbbenetes volt, hogy ők feldolgoztak, ők figyelték a magyar szakirodalmat, mindenféle téren figyelték a magyar szakirodalmat, és tulajdonképpen, amikor elindultak Magyarországon, akkoriban 84-85-ben ezek a kis szövetkezetek, akkor hát ezzel a gondolattal vágtunk mi bele ebbe a nagyon új világba, és floppy lemezen a magyar szabadalmak adatbázisát indítottuk be, és havonta 15 floppy lemezen körbe hordtuk a gyógyszergyáraknak. Hát azt gondolom, hogy a hallgatók fele nem tudja, hogy mi az, hogy floppy lemez. Ma már a fiatalok, tehát furcsa nekem ezt a korszakot átlátni a kezdetektől mai, hogy micsoda fantasztikus fejlődés és változás. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy nagyon szerves fejlődésbe vehettünk részt, egy nagyon magától értetődő módon igyekeztünk a új és új megjelenő technológiákat alkalmazásra venni, és így indult a szabadalmi hivatal. Ugye a szabadalmi hivatalnak nem volt akkor ilyen adatbázisa, és akkor látta, hogy van egy ilyen csapat, aki hát valami miatt azt vette a fejébe, hogy a szabadalmi adatbázis megcsinálja, és akkor a CD megjelenése körül már ezt komolyan lehetett venni, tehát nagyon komoly rendszereket építettünk a 90-es évek elején, sőt akkor megjelentünk, hogy úgy mondjam, a piacon is a Biblia volt az első CD-nk, amin a Károli fordítást tettük közzé 1991-ben, vagy 92-ben, és akkor még a CD mellett floppy lemezen, és floppy lemezen 120 példányt adtunk, a CD meg 4-et ebben az évben.
Azért hadd kérdezzem meg, hogy eltöltött az év életéből 21 néhány évet, amikor vegyésznek tanult, és miért a végén jött rá, hogy magát ez nem érdekli? De ki volt az, aki azt mondta, hogy menjél, Sanyikám, legyél vegyész?
Igen, egy picit bonyolultabb a történet, akkor védjük meg a... Tehát én nagyon szerettem már középiskolában a kémiát, és ennek ellenére egy matematikai középiskolában járt a matematikai tagzatra a Pécsi Nagy Lajos gimnáziumba jártam, de nem volt kérdés, hogy hát a kémia. A matekból nem voltam annyira jó, hogy egy matek szakra szemben a fiammal, aki nagy elméleti matematikus és a cég legnagyobb fejlesztője és a legnagyobb szerepe neki van abban, hogy a cég ennyire szépen felfutott. Tehát a vegyész szakon hát tulajdonképpen az derült ki, hogy a laboratóriumban én elvesztem, de azért elméleti kémiából, kvantumkémiából, fizikai kémiából azért elég jó voltam, és amikor a szakdolgozatomat a szemiempirikus kvantumkémiai számítások megírtam.
Semmit nem értettem belőle.
Igen, én is ezt szoktam mondani, hogy előveszem 5 évente a szakdolgozatom, és egy szót nem értek belőle én is. Ezt egy kicsit ilyen fennhéjázva mondtam, de én sem értek belőle semmit. Viszont a szakdolgozatom jól sikerült, és akkor tulajdonképpen a kvantumkémikusok felfigyeltek rám, és a valamilyen meglepő módon a kvantumkémikusok akkoriban a gyógyszergyárak könyvtárában dolgoztak. Aha. És ők csábítottak el, hogy Sándor, ide jössz, kvantumkémia, az meg, hát a könyvtár az meg majd ott el lesz nélkülünk is. Én 3 nap után rájöttem, hogy hát ez fantasztikus ez a világ, ez a számítógép. Akkor már számítógépes internet még nem volt, de mi tulajdonképpen interneten kommunikáltunk a nagyvilággal. És akkor kiderült 3 nap után, hogy hát ez fantasztikus világ, én meg tudom nézni, hogy 1872-ben a kémiai eredményekben mik voltak a legújabb újdonságok. Szóval egészen elvarázsolt engem ez a világ, ugye akkor én voltam az egyetlen, aki oda ülhettem a számítógép mellé a gyógyszergyárba, hát én voltam a felkent szakértő, hát nem úgy volt, hogy bárki leülhetett, ugye, mint manapság. És akkor Boks Erik, a növényvédelmi osztály, ugye, akkori kezdő kutatója, aki ugye felfutatta, és nagy vezérigazgatója lett, hát ott vele, ott néztük, hogy hát akkor mit kellene gyártani, hogy kéne azt előállítani, milyen a piaci helyzete, szóval egészen elképesztő világ volt akkor 83-ban a Richter gyógyszergyárban.
Az elég jól hangzik, ugye gondolom, hogy az a számítógép, amin dolgozott, az nagyjából fel annyit tud, mint az én mobiltelefonom most így 2024-ben.
Nem, fel század annyit tud. Ez a TAP 34-es telefongyár által gyártott fantasztikus számítógép, aminek egy floppy-ja volt, és hát talán 64 kilobájt memóriát, szóval ezeket egyszerűen nem lehet mérni, hogy hát semmit nem tudott valójában. Tulajdonképpen egy terminálként használtuk, tehát tulajdonképpen annyit tudott, hogy elküldte a kérdést Amerikába, és visszafele is egy ilyen recsegő, fantasztikus nagy DZM 180 nyomtatóval 2 példányban nyomtattuk, mert az elhárításnak be kellett mutatni, hogy mit csinálunk, mi tulajdonképpen naplózni kellett minden egyes műveletünket. Szóval furcsa világ volt, de egyébként szabadon dolgoztunk, tehát egészen elképesztő eredményeket találtunk, csináltunk, kerestünk, és próbáltunk bekapcsolni, hiszen azért a Richter akkor is egy világcég volt, tehát fontos volt neki az információ.
És milyen sok üdülőjük van a Balatonparton. Mindig, amikor sétálok, akkor van egy Siófokon, van egy Balatonlelén, de ez természetesen mellékszáll. Nyilván egy jó menő vállalkozás, ami ráadásul igyekszik a dolgozói pihenését és üdülését biztosítani. Ez egy Richter reklám volt. De ha már reklámnál tartunk, azt ír az egyik hallgató a Viberen, hogy az Arcanum a világ egyik legjobb dolga, mindenképpen érdemes rászenni az előfizetési díjat, cserébe egy varázslatos időgépet kapunk, alig lehet abba hagyni vele az utazást az időben és a térben. Érkezett most ez az üzenet.
Hát reméljük nem fizetett ügynökünk a kollega, tehát igen, nagy örömünkre tényleg szeretnek minket a felhasználók, és tényleg a negyedi dolgot adunk, ami a környezetünkben, már a környező országban nem létező dolog. Legközelebb hozzánk Ausztriában a Nemzeti Könyvtár csinál egy hasonló rendszert. apróbb, kisebb, nagyobb különbségekkel. Mi most olyan 60 millió oldaltnál járunk, tulajdonképpen a ma 1780 óta megjelent magyar újságok teljességét szeretnénk digitalizálni és hozzáférhetővé, és nem állunk rosszul.
De, oké, de hogy kezdődik a Károly Bibliával, megjelenik 13 flopin meg egy CD-romon. Még emlékszem arra egyébként, tehát amikor láttam ennek a hírét sok-sok évvel ezelőtt, de onnan hogy érkezünk el az Arcanumhoz?
Hát 89-ben megalakít, már az Arcanum adja ki a Károly Bibliát. Utána a Verstár volt a másik robbantásunk, tehát az egy azóta is nagyon-nagyon népszerű. Most ugye a Verstár az 50 költő összes versét tartalmazta, aztán most az internetre ingyenesen, mert ugye a CD-olvasó már nekünk sincsen, föltettük, és napi majd 100 000 látogatónk van ebben a kézikönyvtárban, ami Bibliát, a Verstárat, Mixát összes, Jókai összes, és még sorolhatnám a Pallas nagy lexikonig, több mint 300 CD-t csináltunk, és akkor tulajdonképpen, ugye akkoriban az volt a divat, hogy elkezdtük legépelni a Bibliát, kinyomtattuk, megkorrektúráztuk, kijavítottuk a hibákat, és itt nagyszerű...
Kicsit bele kellett, hogy meg kellett szerkeszteni.
Igen. Szóval, és akkor így ment a technológia, és amikor a végére értünk ezeknek a alapműveknek, a Bibliának, a verseknek, akkor elkezdtünk ilyen tudományos dolgokat, illetve folyiratokat. Tehát például elkezdtük a Vasárnapi Újság az 1854 és 1921 között megjelent heti lap, fantasztikus heti lap volt, és elkezdtük legépelni. Hát az 70 évig tartott ugye az újság, hát 7 évet, mondjuk 7 évet sikerült iszonyú verejtékkel, vérrel és munkával legépelni. És akkor kiderült, hogy ez nem megy így. Ez így nem folytatható, mert hát ezen kívül még millió folyirat és egyéb van. De látszott, hogy érdeklődés viszont van rá. Tehát még azt a 7 évet is 5000 forintért, hát azért 5000 forint mást jelentett 1999-ben, mint ma. Megjelent a Google Books, ami tulajdonképpen azt mondta, hogy a világ összes könyvét digitalizálni kell, és ők digitalizálni fogják. Hát akkor ugye azt mondták, hogy 134 millió könyv van. Hát ez egy érdekes mondás, ezt se ellenőrizni, se cáfolni nem lehet, de ők ezt mondták, és akkor az derült ki, hogy van egy olyan technológia, amit mi is ismertünk, de azért úgy nem gondoltunk bele, hogy automatikus szövegfelismeréssel kell a szöveget előállítani, tehát a képből egy számítógépes programmal kell szöveget előállítani, és az egészen jó minőségű. És akkor azzal meg lehet csinálni azt, hogy a Vasárnapi Újság valamennyi 72 évfolyamát digitalizálom, szöveggé alakítom, úgy mondjuk, hogy két rétegű PDF-et állítok elő, a felül a kép van alatta a szöveg, a kép a hiteles kép, a maga furcsa írásmódjaival, a maga nyomdahibáival, alatta pedig az automatikusan felismert szöveg, amivel viszont keresni akarunk, hiszen az egész dolognak a lényege az, hogy én keresni akarok az elmúlt 250 év újságcikkei között, meg akarom keresni a nagypapámat, a nagymamámat, magamat, és meg akarom keresni az engem érdeklő dokumentumokat. Tehát ez egy új technológia jelent meg a horizonton, tehát azt a fontos, ám de fáradtságos és tömegesen nem elvégezhető munkát, na majd én begépelem a folyiratok, a Népszava 150 évét majd én begépelem és megkorrektálom, ez járhatatlan. És hogy úgy mondjam, a piac elfogadta, kénytelen volt elfogadni, sőt örül annak, hogy úgy szoktuk mondani, hogy tömeges digitalizálást végzünk, ma havonta körülbelül 1,5 millió oldalt digitalizálunk, az azért elég sok, egy 100 polc folyométer, fölteszünk egy millió oldalt, az körülbelül 100 polc folyométer a szobánkban, és hogy mondjam, az apró hibákért cserébe, ezerszer annyi dokumentumot tudunk, már tudnak a felhasználók, az olvasók használni.
Várjon, a Vasárnapi Újságokat hol találták meg? Be kell menni érte a könyvtárba?
Igen, a legnagyobb probléma, a legnagyobb kérdés, a legnehezebb feladat az, hogy begyűjteni a dokumentumokat. Tulajdonképpen tudnánk mi valószínűleg többet is digitalizálni, de egyszerűen képtelenek vagyunk, képtelenség összegyűjteni 1 millió oldalnál többet. Tulajdonképpen 40-50 intézménnyel állunk most már évek, évtized óta lassan mondhatom, hogy a projekt körülbelül 10 éve indult be, nagyon intenzíven. Éppen az első világháborúnak volt a 100. évforduló, tehát 2014-ben, és akkor ez egy nagyon nagy indulás volt nekünk, hogy minden nap megnéztük, hogy 100 évvel ezelőtt mit írtak az újságok, megvolt a merénylet, megvolt a háború indulása, és akkor ez hogy mondjam, így emlékezetessé is vált nekem, hogy akkor indult a dolog. Tehát 40-50 intézménnyel hazai és külföldi intézménnyel vagyunk most már kapcsolatban. Meglepő módon éppen a múlt hónapban fantasztikus újságokat hoztunk Nagyszebenből, az ottani megyei, romániai, román megyei könyvtártól, mert ők szépen megőrizték a magyar anyagokat, ugyan magyarul nem tud senki a könyvtárban, meg nem is nagyon tudják az emberek, viszont olyan anyagokat sikerült beszereznünk, amit itthon egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen.
Én egyszer, de hát volt egy Volt nevű újság, még Ligeti Nagy, Ligeti Nagy Tamás, és
digitálisan megtalálható nálunk. Igen. Természetesen, hát a könnyűzen az különösen erős terület nálunk, mert ugyanúgy, mint a vadászat.
Én azért adtam oda a Ligetinek az nálam lévő Volt példányokat, mert megbeszéltük azt, hogy majd bevisszük az Arcanumba, hogy majd meglegyen.
Ja, és nem.
És hát nem, de a Tamásnál van, aztán valamit mindig mondott, de mindenesetre nem vittük be, és nem tudom, hogy fölkerült-e,
hát
és hogy megvan.
Különböző emberek és különböző gyűjtők, tehát ez most már nagy öröm számunkra, hogy egyre többi gyűjtő csoport, csapat, hát a bridgezőktől kezdve a sakkozók, hát a sakkozók elárasztanak minket a stencilezett budapesti sakkirodóval, és a tehát egészen ritka, hozzáférhetetlen dokumentumokkal ostromolnak, de a vadászokat is.
Horgászokkal mi a helyzet?
Horgászok is nagyon jók, modellezők is nagyon jók, tehát nagy öröm számomra, hogy a gyűjtők rájöttek, hogy a legjobb, hogyha nálunk megtalálható, neki sokkal jobb, mert keresni tud a gyűjteményében, és így olyan ritkaságokat kapunk meg, amit mások könyvtárakban egyáltalán nem. De hát legközelebb, hogyha ilyen újság előkerül, akkor kérem, hogy
jó, majd felhívom a Tamást, mert mondom.
De volt, azt nézzék meg, mert az már azt hiszem, hogy hiánytalanul megvan, de hogyha hiányzik valami, akkor, mert ez a másik nagy probléma, a hiányok keresése, felkutatása. Igyekszünk jelölni, hogy ez az amaz hiányzik, hát esélyeink egyre növekvőek, de azért csekélyek.
Milyen oda visszakommunikáció az olvasókkal, tehát, hogy van egy ilyen.
Hát hál' Istennek rengeteg ilyen az előbb felolvasotthoz hasonló e-mailt, levelet, nagyon sokan személyesen találkozunk könyvhéten, könyvfesztiválon, tehát igyekszünk mindenhol jelen lenni. Hát talán most mondhatom, hogy múlt héten Nagyszebenben volt, ugye Nagyszebenben az egy központi hely most nekünk. Nagyszebenben volt egy közönség találkozó, és hát több száz kilométerrel utaztak oda a résztvevők, és hát tulajdonképpen csak azért, hogy megköszönjék, hogy most már nem csak a magyar, hanem a román dokumentumok, a román folyóiratok is hozzáférhetők, kereshetők. Tehát azt gondolom, hogy jó a kapcsolatunk, és igyekszünk ezt hát figyelembe venni. Mi is kérésekkel és kérdésekkel ostromoljuk a felhasználóinkat. Hát mondjuk 4-5 évvel ezelőtt mindenki lelkesen mondta, hogy az ifjúsági magazint, a Volt magazint, a Magyar Ifjúságot újságírók követelték, hogy hát az ő újságuk miért nincs az Arcanumon. Most egy kicsit kajánul, kicsit örömmel kérdezem, hogy na gyerekek, még mit kellene digitalizálni, és már bizony szinte alig lehet. Ennek nagyon örülök, tehát tudom a választ, hogy hát már tulajdonképpen néha túl sok az adat, mondják a kutatók, megírtak egy könyvet, és akkor a következő hónapban ugye körülbelül 1 millió oldalt szoktunk havonta feltölteni. Hó, hát megint akkor javíthatok a könyvemben, mert kiderült egy új adat, egy más adat, egy pontosabb adat. De hát nyilván ez csak egy ilyen vicc, de fontos, hogy folyamatosan töltjük az adatbázist, és folyamatosan új és újabb adatokkal tudják gazdagítani a professzionális felhasználók, tehát a kutatók is, nem csak, hogy úgy mondjam, egyéni nézegetők. Vagy.
Az ön fejében az Arcanum hány százalékban vállalkozás, és hány százalékban elhivatottság, küldetés, őrület?
Hú, hát ez egy nagyon nehéz, érdekes kérdés. Tehát mi annak örülünk, hogy az a kettő nagyon szépen megfér egymással. Tehát, hogy ez egy vállalkozás, ami képes az előfizeti díjaiból fenntartani magát, és tulajdonképpen ezt a projektet részben ugye egyéni előfizetőink vannak, részben pedig intézmény, az egyetemek, könyvtárak, levéltárak, itthon és külföldön, tehát most éppen hadd büszkélkedjek, hogy a Kolozsvári Egyetem, ami hát a nekünk a legnagyobb fogás, mert ott ugye 15 ezer magyar és 15 ezer román hallgató van, és sikerült hát őket is meggyőzni erről, tehát hogy ez egy működő vállalkozás, miközben hát talán elmondom, hogy élvezzük a dolgot, tehát felfedezni újabb területeket, újabb folyamatokat, újabb forrásokat. Ez egyfajta, hát mondhatom talán, hogy élvezet, egy érdekes és minden nap más munka, tehát minden nap más területet sikerül feltárni, és azt gondoljuk, hogy ezzel azért fontos dolgot teszünk, tehát a magyar írott digitális örökséget közzé tesszük, kereshetővé tesszük, és azt nem mondom, hogy megőrizzük, azt a szót kerülném, mert itt azt gondolom, hogy megőrizni papíron kell a dokumentumokat. Mm-hmm. Nagyon fontos lenne ezeket még jobban odafigyelve megőrizni valóban a dokumentumokat. Bizonyos értelemben nem célja a digitalizálásnak megőrizni a dokumentumot, sokkal inkább a közététel és a kereshetőség elérése.
Amikor a Kolozsvári Egyetemen megállapodnak, akkor oké, egymás tenyerébe csapnak, és akkor megjelenik az Arcanum kis teherautója Kolozsváron.
Nem, ott arról van szó, hogy előfizettek az adatbázisra, tehát hogy a hallgatók és az oktatók hozzáférhetnek. Nagyon remélünk, hogy lesz egy ilyen pillanat is, amikor a Kolozsvári Egyetemen megjelenünk, akár a Kolozsvári Egyetem kiadványai, akár az ott használt dokumentumok, tehát bízunk benne, hogy rá fognak jönni ők is hamarosan, hogy nekik is sokkal jobb, hogyha nem saját rendszert építenek, hogy itt ez a nehéz gát például ott is áttörni, hogy hát ők azt gondolják, hogy ők meg tudják ezt csinálni, de hát tudom, hogy a kutatók és az oktatók és a hallgatók saját magukra is azt mondják, hogy hát nem elég jó. Tehát nálunk az olyan különleges funkciók vannak, amik a világon egyedülállók, talán nem nagy képviség, azt mondom, hogy például a világegyetlen olyan adatbázisa, a miénk, ahol arckereséssel lehet. Tehát feltöltöm a saját, a nagypapa, a nagymama, vagy egy általam ismeretlennek vélt. Tehát például ugye 15-én a Fortepános kollega volt itt önnél a műsorban, és ott is elmesélte, hogy amikor be akarnak azonosítani egy fotót, igen, az ott rajta található emberekkel, akkor föltöltik az adatbázisba, és jó eredménnyel találnak egy olyan cikket, ahol az adott személy arca szerepel, és mellette ott van a neve. Ezt nagyon gyakran használják, ezt a funkciót például a filmintézetben, ahol megállítják a néma filmet, kivágják a szereplők arcát, föltöltik az adatbázisba, és akkor a színházi életből, a Déli bábból, vagy egyéb 20-as, 30-as évekbeli dokumentumokból rátalálnak, és akkor meg tudják nevezni a szerző, de nagyon érdekes a 80-as, 90-es évek rendszerváltó időszakában a parlamentben is óriási mennyiségű fotóállomány. És már nem emlékszünk, már mi sem emlékszünk. Ugye, akik azért még már tudtuk magunkról 89-ben, és akkor így beazonosítják a képen szereplő embereket, tehát így azokat a cikkeket is meg lehet találni, ahol nincs ott a neve a személynek. Sajtos kollégák szoktak viccelődni, hogy a sajtótájékoztatón ők sose szerepelnek névvel, de a fotókon rajta vannak, és akkor így büszkén mutatják egymásnak, na hát ott vagyok a képen egy újságcikkben. Tehát olyan funkciók vannak, olyan sebességű a keresésünk, ami tulajdonképpen, hát én azt mondom, hogy világszínvonalú, sőt, bizonyos tekintetben meghaladtuk a világszínvonalat.
Ugye, hogy a fia a fejlesztő, tehát ő csinálja
így van,
ezeket
előtt fiam ugye matematikusként végzett az ELTE matematika szakán, és hát most már 8-10 éve tulajdonképpen ő az, aki hát az addig is elég jó céget, tehát mi az elmúlt 30 évben egy nagyszerű egy keresőprogramot fejlesztettük ki, de az, amit hozzá tudott tenni a mesterséges intelligencia, a látvány, a felhasználó barát környezet, tehát egy élményszerű környezetet teremtett meg a rendszerünkben. Hát most hadd mondjam nagyon büszkén, hogy ez az teljes technológiánkat, ez sikerült eladni a világ hát második legnagyobb folyamat adatbázisának. A világ, csak hogy érezzük a kicsinségünket, azért fontos megemlíteni, hogy Európában jól állunk ezzel a 60 millió oldallal, de az Egyesült Államokban a Mormon egyházhoz kapcsolódó cégek azért nagyon nagyok, ott egy 940 millió oldalas adatbázis van, a newspapers.com, ami amerikai lapokat publikál, a második helyzet az a 300 millió oldalas newspaper.com folyamat adatbázis, és ők most tulajdonképpen a teljes technológiánkat megvásárolták, mert nekik nincs arckeresésük, nekik nincsen olyan funkciók, amiket hát itt mi kifejlesztettünk. Csak egy mondat erejéig a legfontosabb fejlesztésünk a mesterséges intelligenciával meglepő, tehát olyan egyszerűnek tűnik a beszélgessünk a mesterséges intelligenciához képest.
Ezt nem, ne, várjon tehát, hogy közelmúltban édesanyámmal beszéltem, mondta, hogy ő nem pontosan érti a mesterséges intelligenciát, uh-huh. hogy mit is jelent ez.
Igen, igen. Na, én elmondom, hogy mi, tehát, hogy mi most egy nagyon egyszerűnek tűnő feladatot oldottunk meg, viszont ezt azt gondolom, hogy talán a világon a legjobban. Vannak az újságok, képzeljünk magunk elé egy Magyar Nemzetet, vagy egy Népszavát, egy sokhasábos, rendkívül bonyolult szerkezetű oldalt látunk, és az a feladatunk, hogy megállapítsuk, hogy mi egy összetartozó cikk, mik a képaláírások, mik a címek, mik a szerzők. Nem kell más tenni, 150-200 ezer oldalon végig kell menni, meg kell mutatni a számítógépnek, hogy itt ez egy cikk, így sokszöggel körbehatárolom, itt egy képaláírás van. És ezt 150-200 ezer oldalon megcsinálom, és van egy nagyszerű, és ezt már én sem kezdem nem érteni, van egy nagyszerű neurális hálónk, amiben betápláljuk ezt a tanulóadatot, akkor utána ő képes 60 vagy akár 300 millió oldalon megmondani, hogy mi egy összetartozó cikk, mi egy képaláírás. Ez egy nagyon fontos elemek, mert hogyha én képet keresek bárkiről, akkor képaláírásként tudom keresni. Régen ez nem volt probléma, kevés adatunk volt, kézzel be lehetett jelölni, de már 360 vagy 900 millió oldalon ezt nem lehet megtenni. Tehát, hogy úgy mondjam, a mesterséges intelligencia ilyen nagyon egyszerűnek tűnő feladatokra is alkalmas. De például alkalmas arra, hogy egy kedves előfizetőnk Pereg községet kutatja, hát szegénynek 300 ezer találata van a Pereg, mint ige miatt.
Pereg az Kiskunlacháza.
Igen, mellett van.
Nem, Kiskunlacháza egyik részét hívják Peregnek.
Igen?
Aha.
Én azt hittem, hogy ez egy önálló falu, most vagy az volt.
Mindjárt rákeresünk.
Na amikor... most ő szegény ugye nem tudott keresni, mert mindenféle igei találatokat kapott, és akkor kiderült számunkra, ez egy nagyon fontos tehát egy elvi feldolgozás a számítógéppel feladat, hogy megállapítani a tulajdonneveket. És akkor azt gondolom, hogy nagyon jó, megint csak a mesterséges intelligencia, nem kell más, mint egy nagyszerű neurális háló, ez a Google-nek akkor még nyilvánosságra hozták 2020 táján a BERT nevű neurális hálóját, amit nem kell más tenni, mint oda kell adni 10 milliárd szót, na de kinek van 10 milliárd szava, nekünk van 10 milliárd szavunk, és akkor megtanul magyarul. És az, amit akkor már lehetett tudni, hogy megmondja, hogy mi a következő szó, ugye akkor még nem beszélgetett, megmondta, és hogyha itt 100 000 oldalon megmondjuk, hogy ez egy helységnév, a Pereg itt egy helységnév, itt egy személynév, tehát osztályozom a tulajdonneveket, ugye tulajdonnevekről beszélünk, osztályozom azokat, megmondom, hogy személy, hely, Petőfi utca, és akkor ezt is meg tudjuk mondani. Tehát ez az a kezdete, és a cikket ugye is fel tudjuk tárni, tehát ezt a teljes technológiát sikerült eladni, mert ide jöttek Amerikából, azt mondták, hogy biztos nem így van, megnézték ezt, de tényleg ez így van, úgyhogy a mi technológiánkat használják. Tehát onnan indultunk egy kicsit, most lehet, hogy túl technikai irányba mentük el,
De mi képes vagy követni?
A digitalizálás mellett nagyon-nagyon fontos a folyamatos technológiai fejlesztés, tehát egy 3-4 fős matematikus csapat, a részben osztálytársak, a film osztálytársai, részben meg hát más matematikusok, és egészen érdekes fejlesztéseket tudunk megoldani. Hát most azért neki álltunk annak, hogy össze lehet-e építeni a ChatGPT-t a mi adatbázisunk. Ugye a ChatGPT az részben nagyon sokat tud, részben nagyon sokat halucinál.
Igen, bekamuzik dolgokat.
Így van, bekamuzik dolgokat, halucinál, és akkor mi most azt mondjuk, hogy megerősítjük az elmúlt 250 év folyamat cikkeit, odaadjuk neki, hogy tudjon arról is, és ami a legnagyobb újdonság lesz, én nem tudom, hogy ezt miért nem csinálják a ChatGPT-ben, hogy megmondjuk a forrást. Tehát nem azt csak, hogy beszélget, hanem azt mondja, hogy ez alapján mondtam ezt. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, mert mi nem szeretnénk, hogyha kamuzna, hanem azt szeretnénk, hogy megtalálja azokat a forrásokat, amik az adott témában nagyon relevánsak, és az alapján ha akar beszélget, de itt mindenképpen fontos, hogy mellette ott legyen a forrás, és meg tudja nézni a felhasználó, hogy akkor valóban, mert még így is kamuzhat, de ha ott a forrás, akkor meg lehet nézni, és ellenőrizni lehet. Nagyon szeretnénk, hogyha itt a keresést tovább tudnánk, mert ugye most szavanként tudunk keresni, beütöm azt, hogy pereg, és akkor megkapom az összes pereg. Tehát valahogy ezt a szintaktikainak, vagy szemantikainak mondott keresést, még én sem tudom pontosan, hogy miről beszélek, de valahogy, hogy azokat a fogalmakat, azt a gondolati teret, amit én most éppen keresek, azt hogyan lehetne feltárni. Hát egy kicsit zavaros a mondat most, mert a gondolataim is még zavarosak, de valami világlik az alagút végén, ahhoz képest, hogy beütök 8-10 szót, azok egymás mellett legyenek, meg ne legyen benne a másik szó. Szóval ez egy olyan lehetőség, ami talán engem 30 éve foglalkoztat, meg a világot is foglalkoztatja, tehát mi 1986-ban is olvastam olyan cikkeket, hogy valahogy majd gondolkodik. Most lehet, hogy közelebb kerültünk ehhez.
Hogy egy kicsit most én is elment mellettem a gondolat, pedig valami elég pontosan a fejemben volt. Ja, igen, mormonokkal kapcsolatban, igen. Mert a közelmúltban kerültek szóba pont itt egy ilyen reggeli műsorban, amikor családfogutatásról beszéltünk, hogy ők létrehoztak egy ilyen családfa adatbázist, ami szintén kereshető, ez talán a Heritage nevű oldaluk a mormonoknak, csak ön is említette azt, hogy velük tárgyaltak. Hogy most az újságok elküldik önöknek a lapszámaikat? Tehát fontos a kiadóknak, hogy a Magyar Konyha, így a van. Demokrata, így van. Az összes így újság van. Fölkerüljön?
Így van. Tehát nagyon jók a tapasztalatok. Inkább csak a feledékenységgel van baj. Tehát egyszerűen mi is tehát most egy picit abban a helyzetben vagyunk, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok adatunk van, nagyon, tehát több mint 2000 újságcímünk van. Igyekszünk minden alkalommal számon tartani, hogy melyik újság él, hát ugye nagyon sok újság szűnik meg folyamatosan.
168-ig megvan?
168-ig megvan, természetesen. Na most ha 168-ra, és ugye most nagyon-nagyon sok változáson ment keresztül, és elvesztettem a kapcsolatot velük, eladták, megvették.
Megvan, az összes lapszám nekem megvan, legalábbis az utóbbi.
Na, hát akkor hiszem, hogy 2022-ig van meg, tehát a 23-as. Tehát ez valóban állandó küzdelem.
Nálam ott megvannak.
Van néhány olyan folyarat, a Népszavától kezdve a Demokratán át a Magyar Nemzetig, akik automatikusan megküldik nekünk az anyagokat. Máshol meg mi megyünk el érte, máshol meg elfelejtjük. Tehát ez egy súlyos nehéz, és tényleg itt egy kicsit bírálhatom magamat, hogy nem vagyunk elég következetesek. Ugyanakkor meg azért egy nagyon erős vonal az nálunk, meg azért vannak, ahol azt kérik, hogy egy-két évet maradjunk le, hogy az újság fogjon, vagy tehát ilyen is van, hogy egy-két évet, hát az éppen 10 évet kért, tehát az életési irodalom az 10 évet kért, hogy maradjunk le, mert nekik is van saját archívunk. Igen, tehát hogy ez is egy folyamatos küzdelem, és folyamatos küzdelem a hiányok. Tehát, hogy hiányzik a 168 órában az 1996. december 5-i szám, és akkor azt próbáljuk beszerezni, de ez egy nagyon-nagyon időtrabló, és nagyon nehéz feladat, hogy hál' Istennek vannak könyvtárak, gyűjtők, akik figyelik a mi hiánylistánkat, és hogyha nekik ez megvan, akkor szólnak, és akkor átadják.
Hogy ugye a Tamás Miklóssal, amikor beszélgettünk, akkor szóba került az, hogy gyakran kerülnek hozzájuk hagyatékok, tehát az Arcanum is azt csinálja, hogy kimegy időnként a méhtelepre, és megnézi, hogy vagy lomtalanításnál, amikor kirakják az összekötött újságot.
Így van, inkább arról van szó, hogy felhívnak minket, megkeresnek minket, hogy meghalt a nagypapa, költözött a család, és nem fér el. Tulajdonképpen mi most ugye a Miklóséknál egyedi dokumentumokról van szó, tehát a család fényképei. Itt azonban olyan dokumentumokról van szó, hogy sok százer példányban megvannak. Tehát tulajdonképpen most már nagyon-nagyon nehéz olyan hagyatékot találni, amiben olyan anyag lenne, ami nálunk nincs meg. Tehát minden a Nőklapja, a Filmszínház muzsika, a Ludas Matyi, ezeket rakták el a családok, tehát arra már nem nagyon lehet alapozni, hogy majd valaki. Hát a könyvtárak megszüntetése volt az elmúlt 4-5 évben nagy sláger, tehát nagyon sok könyvtár megszűnt, és ott nagyon sok olyan anyag került elő, ami addig még nem. De az ilyenfajta gyűjtögetés az nagyon, nagyon ritka most már.
Említette azt, hogy havonta 1 millió adat digitalizálnak. Én azt el nem tudom képzelni, hogy tehát, hogy elég jó a monotonitás tűrő képességem, tehát hajlamos vagyok hosszú kilométeren keresztül futni, de az, hogy minden nap bemenjek, és ne lássak szkennelni, reggel 8-tól délután 4-ig az elképzelhetetlen, abban én beleőrülnék.
Hát az az érdekes, tulajdonképpen szoktunk csinálni elég gyakran, és elég sokszor is nagy érdeklődés van ilyen gyárlátogatást, amikor a könyvtárosok, a levéltárosok, magánérdeklődők, azok, akik behoznak anyagokat. Most például volt egy ilyen pályázatunk, hogy helyi lapokat gyűjtöttünk, tehát falusi, kisvárosi. Igen, igen. Tehát volt, aki 5 centit hozott be, mert az elmúlt 20 évben, hát havonta jelent meg 4 oldalon, a, mit tudom, Örkényi Figyelő, vagy a Csanádapácai Harsona, és akkor szoktuk őket elhívni, hogy jöjjenek el, nézzék meg, és hát nagy örömmel és nagy érdeklődéssel jönnek, mert nyilván akik bejönnek, azok azért jönnek be, mert ismerik az Arcanumot, és szeretnék, ha az ő lapjuk is a helyi hagyományőrző egyesület, vagy tehát, és akkor ez a legtipikusabb kérdés, ott a kollégák ugye szkennelnek, bejönnek, és akkor elképedve nézik, és ugyanezt a kérdést teszik fel nekünk, és azt kell mondanom, hogy döbbenetes, hát vannak, akikkel 30 éve dolgozunk együtt, de a legfiatalabb, mert most már ugye az én barátaim, mi egy tollaslabda csapat voltunk, a BEASZ tollaslabda csapata, akik 1978 óta ismerjük egymást, és most 4-5-en ma is most megyünk nyugdíjba, ugye ott dolgoznak, tehát 40 éve, de most már a gyermekeim korosztály, tehát a gyermekeim haverjai is nálunk dolgoznak, ők is már 10-15 éve ott dolgoznak, tehát nagyon kicsi a fluktuáció a cégnél, hát, és még azt is mondanám, hogy lehet, hogy még szeretik is a munkájukat, tehát minden nap más folyamattal dolgoznak, tehát én bízom benne, vagy remélem, vagy merem azt mondani, hogy örömmel jönnek bedolgozni.
Nálam otthon a szkennelő azt az egy szerződést, amit bepróbálok szkennelni, azt is nagyjából másfél perc alatt olvassa le. Gondolom, önöknek azért a legmodernebb technológiára rendelkezés.
Egyrészt igen, másrészt azért keseredjünk el, hogy a világban milyen gyengén áll ez a szkenner kérdés. Az utóbbi 10 évben nem jelent meg a piacon semmi újdonság, tehát a gépeink 10 évesek, mi nagyon örömmel vennénk újakat, moderneket, szupereket, de nem lehet.
Ezek sima lapszkennerek?
Ezek dokumentumszkennerek.
Mit jelent?
Az azt jelenti, hogy úgy, mint egy fénymásoló gép, beteszünk 500 darab.
Aha.
Fénymásoló papírt, és akkor azt beszkennél. Tehát az egyik legnagyobb újdonságunk, és a legnagyobb támadási felületet ez adja felénk, hogy mi lapra szedjük a dokumentumokat. Tehát minden egyes dokumentumot, az a dokumentum 99%-át lapra szedett állapotban digitalizáljuk. Ez ugye mindenféle hát bírálatra okot adhat, hogy hát szétvágják, tönkreteszik, mi lesz a dokumentumokkal. Egyrészt azt kell, és azt tudom mondani, hogy hogy most már sok 10 év után azt mondom, hogy csak így lehet dokumentumokat digitalizálni. Ha megnézzük a Google Books projektet is, állandóan a margó nem lehet belátni, nem lehet nézni, tehát nagy, vastag dokumentumokat nem lehet más módon, semmilyen módon digitalizálni. Romániában, Szlovákiában és Magyarországon is nagy divat volt A2-es méretű, tehát 60-80 dokumentumokat. Abban nincs eszköz, ami értelmes idő alatt, értelmes minőségben lehetne digitalizálni. Ez például egyetlen újdonság az elmúlt 5 évben, hogy létrejött Németországban egy olyan szkenner, ami ilyen hatalmas nagy dokumentumokat mind a két oldalán be tud szkennelni, és ez tette lehetővé, hogy egyáltalán Romániába el lehessen indulni, mert ott minden dokumentum ilyen óriási. Tehát ezeket a dokumentumokat, egy nagy kötészetünk van, tehát nagyon sokszor jobb állapotba kerülnek vissza a dokumentumok. Hát itt most megint, hogyha lenne egy videónk, vagy ott egy gyárlátogatáson vennénk részt, hát borzalmas, penészes, szakadt dokumentumokhoz jutunk hozzá. Sokszor ezeket igyekszünk rendbe rakni, és jobb állapotba visszajuttatni. Tehát ilyen szkennerünk megy folyamatosan 4-5 darab, ahol naponta 10-15 ezer oldalt lehet egy szkennerrel. Mert ugye ha 1 millió oldal, az 20 munkanappal az 50 ezer oldalt kell megcsinálni naponta. Tehát ezt így lehet megcsinálni. És ezt mondom, hogy egy műszakban dolgozunk, tehát tulajdonképpen lehetne még több műszakban is dolgozni, hogyha be tudnánk szerezni. Hát mi összesen 30-an vagyunk.
Az nagy vállalat.
Hát egy nagy családi vállalkozás, mert ugye a tulajdonosok, én vagyok a gyermekeim és a feleségem, tehát 5-6-an szkennelnek, ugye a legfontosabb következő lépés azok a kollégák, akik részben ellenőrzik, részben pedig ugye ezt a szövegfelismerés, tehát hogy a képből szöveget kell gyártani, illetve hát vannak a programozók, és hát vagyunk mi, akik így a céget vezetjük, meg a marketingért felelősek vagyunk, meg és így körülbelül 30 fővel. És hát van a kötészet, azt ne felejtsük ki, ott is 3-4 ember dolgozik.
Azt kérdez az egyik hallgató, hogy a régi vállalati újságok is érdeklik az Arcanumot, olyan, aminek amúgy volt ISSN száma.
Nagyon érdekel minket. Tehát említettem, hogy a helyi lapok. Na most az Elzett újság, a MOM lapja, tehát akik ott dolgoztak, és akár egyesületben őrzik az emlékét a MOM-nak, megkeresnek minket. Hát most éppen Egerben voltunk, ezek a legnehezebben beszerezhető dokumentum. Nem tudnék mondani néhány beszerezhetetlen dokumentum típust, ebből a legelső ez lenne. Uh-huh. Senki nem őrizte meg. A kőbányi gyógyszerárgyárban dolgoztam, és nem tudom beszerezni senkinek. A kőbányi gyógyszerárgyárnak nincs meg az üzemi újságja. Most éppen a Egri Heves megyei könyvtártól kaptunk Heves megyei üzemi lapokat. Üzemi lapok nagyon-nagyon sokan voltak, és nagyon-nagyon fontosak lennének. Nagyon nehéz beszerezni őket, erre mondom azt, hogy tulajdonképpen leginkább a beszerezhetőség határozza meg ezt a... Hát most a vicces történet pápáról a városi könyvtárból kaptuk. Hát most nem fog eszembe jutni a falu neve, de mondjuk legyen Nemesbük, a Nemesbüki TS havi lapját. Hát borzasztó állapotú, borzasztó rossz minőségű stencilen, de a Nemesbüki TS, ezek ez az 72, 73 és 74-es üzemi lapja. Ilyenkor az én is elgondolkodok, azért kell-e ez, de mindig megnyugtatom magam, mindig megnyugtatnak engem, hogy kell mindenképpen. Na most a nagyüzemi lapok meg nagyon kellenének, tehát természetesen nagy örömmel várjuk a jelentkezőket, és ahogy nagy sikere volt ennek a helyi lapoknak, úgy lehet, hogy mondjam, hivatalosan is csinálunk-e, mert mindig mindenkinek mondjuk, hogy hozzák el a dokumentumokat, és amikor Gyékényesről elhoznak 100 kötet Gyékényes történetét, meg a gyékényesi híradót, akkor megkérdezem is nagy rajongók, hogy miért nem jutott eszükbe, hogy hát nem is gondoltuk meg. De hát mondom, fontos, tehát hogy azt mondtuk, hogy na, a helyi lapokat kérjük, az egyből megmozgatta. Tehát lehet, hogy így az üzemi lapokra is. Meg ami még foglalkoztat, vannak ezek az egyházi újságok. Tehát a plébániáknak is vannak ilyen saját lapjaik, hogy havonta, negyed évente kiadnak az adott egyház községről egy híradót. Tehát egészen furcsa, és ezért szoktam mondani, hogy mindig elmondom, hogy 80%-nál tartunk a magyar folyóirat örökségnél, de mert mert 100% is mindig nő. Hát én nem gondoltam volna, hogy vannak ilyen egyházi lapok, amikben hát havonta hírt adnak az adott egyház községnek a híreiről.
Mi a helyzet a szamizdatokkal, meg a fanzinokkal?
Hát igen, nagyon régóta meg kéne kerestem Hodosár Rózát, mert az a mondás van, hogy nála van a legnagyobb gyűjtemény, és többször beszéltem is vele, és szégyellem, hogy most én minta volt ott, hogy nem. Hát a beszélő és a demokrata, ugye a demokrata
igen,
volt
Nagy Jenő lapja.
Nagy Jenő éppen a múlt hónapban járult hozzá, hogy, és valaki elhozta a dokumentumokat. Tehát ugye azt hiszem, hogy nagyon hiányos. Tehát, hogy amit elhoztak, az nagyon hiányos, és nincs ötletem. Tehát, hogy azt látni kell, hogy egyszerűen ez a fajta begyűjtés esetén, hát vessenek meg minket, a könnyebb irányba megyünk. Tehát, hogy elmegyünk Nagyszebenbe, egy 3,5 tonnás teherautóval, telepakoljuk a dokumentumot, ehhez képest a demokrata összegyűjtése az 10-szer annyi feladat, mint elhozni. Mert egy szám hiányzik 87-ből, 2 szám 86-ból. Tehát én nem tudok más, tehát mindenkinek, én mindenhol mondom, hogy akinek van ilyen, nézze meg az adatbázisunkat, mi hiányzik, megvan-e neki. Tehát igen, éppen most a lengyel szamizdatokat keressük, mert az a mondás van, hogy ott éppen talán Miklós mondta, aki az Osablinken archívumban dolgozott, hogy ott a lengyel szamizdat az sokkal nagyobb volt, és ott megvannak. Tehát furcsa, hogy lehet, hogy a lengyelek jobban vagy több meg lesz, mint a magyarok. Tehát akinek van ilyen, örömmel látjuk.
Azt kérdezi az egyik hallgató, szintén a Viberen küldött, hogy az iskolai évkönyv is érdekes lehet az Árkálónak, régiekre gondolok 1912-től.
Ja, Istenem. Hát nem kell mondanom, hogy az iskolai évkönyveket természetesen feldolgoztuk. 1845 és 1945 között kötelező volt minden középiskolának évente kiadni az évkönyvet. Az Országos Pedagógiai Könyvtárral és Múzeummal 5 éve dolgozunk. Több mint 30 000 iskolai értesítőt dolgoztunk fel. Ugye 30 000 füzetet dolgoztunk föl 1845-től, sőt, vannak olyan iskolai értesítők, amik a 18. századból származnak. Az iskolai értesítőknek az is érdekessége, hogy az osztályzatok is benne voltak. Éppen kedves apósom 77 éves dolgozik nálunk, most már 30 éve ő is, digitalizálta az apjának.
Nem mondok semmit sem.
Az édesapjának az iskolai értesítőt megtalálta, és hát elszomorodott azért. Az öreg nem erről beszélt. Az öreg azt mondta, hogy kitűnő tanuló mond, de hát az iskolai értesítőből látszik, hogy nem. Tehát egészen furcsa történetekkel szembesülünk.
Hát a közelmúlt,
tehát ezek megvannak.
A közelmúltban különösen, most itt gondolok a köztársaság elnök apjára, de mindegy, ez mellékszál. Azt kérdezi egy hallgató, hogy mi történik a feldolgozott digitalizált anyagokkal, újságokkal?
Publikáljuk. A papír?
Ez erre nem tért ki a hallgató a kérdésében.
Hát visszaküldjük. Nagyon sokszor van az, amikor leselejteznek könyvtárakba, tehát nagyon-nagyon sok forrásunk van, amit leselejteznek. Hát akkor igyekszünk megfelelő helyre, hát hogy úgy mondjam, történt pillanat volt, amikor a Népszavának mi adtuk oda az elmúlt 100 év anyagait, mert valahol kidobták, nekik nem volt. Hát nem mondom, hogy örültek neki, hiszen digitálisan megvan, 1,5 tonna újságot, már ők 3-szor költöztek, tehát nem mindig örülnek nekik a szemeszerkesztőségnek, nincsenek meg az újságjaik.
Ugye itt kérdeztem még a fanzinokat, ezeket a...
Igen, a fanzin az érdekes, hogy a múlt évben kerestek minket az ELTÉ-ről fiatal bölcsész lányok, és hoztak fanzint, ilyet van egy, hát biztos tudnom kéne a nevét egy sásznak, aki egy 6-8-10 fanzint összegyűjtött, és
hát talán a Rácz Misi vagy, mert a második látás, meg néhány
igen,
fanzin az
ő,
is hozzátartozott.
Ő elküldte nekünk, hát mi egy kicsit máshoz vagyunk szokva, de bevállaltuk, hát nem mondom, hogy azonnal, de azt remélem, hogy hamarosan publikálni is fogjuk. De ugye nem tudunk ezekkel mit kezdeni, mert mi azt gondoljuk, hogy az a lényeg, hogy kereshető legyen. És a fanzinok annyira nagyon speciális topográfiával készülnek, hogy reménytelen a keresés. Tehát itt egy kicsit fel kell adnunk az elveinket, hogy ezt csak megmutatni tudjuk, és nem tudunk benne keresni. Hát nem is mindig fontos a szöveg, néha úgy érzem a fanzinoknál. Jó, tehát, hogy rajta vagyunk az ügyön, tehát nem utasítottuk el, befogadtuk, és majd meglátjuk, hogy ebből mikor lesz termék.
Nemzetközi terjeszkedés?
Ugye az elmúlt másfél-két évben Romániában több mint 10 millió oldalt digitalizáltunk, ez azt jelenti, hogy mi lettünk a legnagyobb román adatbázis. Ez azért nem nagy szó, mert nincsen Romániában, tehát viszont ez már elért azt a kritikus szintet, kritikus mennyiséget, kritikus tömeget, amivel hát nagyon sok rajongónk és előfizetőnk van. Most ezzel párhuzamosan a csehszlovák és a lengyel anyagok digitalizása történt meg, és próbálunk most átlépni a cirill világba, tehát szerb, bolgár anyagokon gondolkozunk. Hát tulajdonképpen itt megint azt mondom, hogy gyengébb, ha Romániából nagyon-nagyon sok anyagot kapunk, akkor az lefoglalja a havi 1 millió oldalt, ha nem, akkor arra is terjeszkedni fogunk. És most éppen az osztrák nemzeti könyvtárral próbálunk egyezkedni, a náluk található 27 millió oldalt érdekes lenne átvenni, mert ott olyan technológiát tudunk nekik is ajánlani, ami náluk hiányzik.
És ön hány oldalt olvas naponta?
Hány oldalt olvasok naponta?
Tehát naponta végignézi, hogy éppen mi került be az adatbázisban?
Hát az 50 ezer oldal, tehát azt nem tudom átnézni. Hát én azt mondanám, hogy én két helyen olvasok, amikor elmegyünk a könyvtárba, és megnézzük, hogy mit hozzunk el, megnézem a címlapokat, meg a gerincét, hogy hány év, lemérem, hogy hány centi, mondom, ez most 5 méter, hát ez nagyon jó lesz, és akkor amikor szkennelünk, azért belenézek, hogy miről szól ez a folyóirat, de mondjuk szlovákul nem értek, és ott már tulajdonképpen azt se tudom, hogy mi a folyóirat címe, és a kollégák sem olvasnak, tehát tiltott, szégyellem, de tiltott az olvasás, mert szkennelni kell, meg szövegfelismerni kell, tehát nincs idő olvasgatni az újságot, ez egy kicsit szomorú.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, az elmúlt egy órában Biszák Sándor, az Arcanum adatbázis tulajdonosa volt a vendégünk, örülök, hogy beszélgettünk, úgy látom, hogy a hallgatókat is érdekelték azok a kérdések, meg azok a technológiák, meg az a tudás, ami önöknél felhalmozódik, úgyhogy mindenkinek ajánlom a használatát. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Turulúi, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én Pálinkás Szűcs Robert voltam. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Legyen kellemes a hosszú hétvégéjük, vigyázzanak magukra, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!